kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a Hungary Health programon keresztül több mint 2 millió nehéz helyzetben lévő vagy üldözött kereszténynek segített. Közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára amerikai hivatalos látogatása második napján a közösségi oldalán megosztott videójában. Ozbej Trisztán azt mondta, azért ment most az Egyesült Államokba, hogy részt vegyen egy magas szintű, nemzetközi, vallásszabadságról szóló konferencián, és elvigye oda az üldözött keresztények ügyét, az üldözött keresztények megsegítésének fontosságát. Másrészt pedig, hogy Amerikában szövetségeseket szerezzen a Hungary Health programnak a civil, az egyházi szférában, de az újraalakuló Trump adminisztrációban is. A látogatás első két napjáról azt közölte, hogy alkalma nyílt Chicagóban, illetve a középnyugat régióban több keleti egyház diaszpóra szervezetének vezetőivel találkozni. A migráció megállítása elsőrendű nemzeti érdek, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, a belbiztonság a magyar határon kezdődik. Magyarország mindent meg fog tenni, hogy a határbiztonság a magyar emberek érdekének megfelelően alakuljon az elkövetkező években. Az Európai Parlament és az Európai Unió bürokráciája konzekvensen ragaszkodik egy rossz megoldáshoz. 2015 óta látható, hova vezetett a tömeges beengedés, a liberális megközelítés, közölte a főtanácsadó. Példaként említette, hogy Svédországban egy hónap alatt minden napra jutott egy robbantás vagy késes támadás. Bakondi György közlése szerint ezek a terrorcselekmények, súlyos közbiztonsági események, a nők elleni erőszak, a szociális ellátórendszer feszültségei oda vezettek, hogy az EU lakossága megelégelte a történteket. Az emberek úgy érzik, nem jó ez az irány, nem kellene beengedni ennyi bevándorlót, de ez a hang nem jut el az EU vezetőihez. Eljut azonban a nemzetállamok vezetőihez, hiszen őket közvetlenül választják, fogalmazott. Elkötelezettek vagyunk a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása mellett, amit az elmúlt fél évben a magyar uniós elnökség során számos esetben előmozdítottunk, mondta Hankó Balázs Budapesten a térség oktatási, kutatási és kulturális minisztereinek kétnapos tanácskozása előtt. A nyugat-balkáni országok EU csatlakozásának alapvető lépései a felsőoktatáson, az innovációs együttműködésen és a kulturális közösségen keresztül vezetnek, hangsúlyozta a magyar kulturális és innovációs miniszter a Magyar Zeneházában kezdődött esemény kapcsán a sajtónak. Hankó Balázs kiemelte, a nyugat-balkáni országok oktatási, kutatási és kulturális miniszterei első alkalommal tanácskoznak Magyarországon. A térség országai közül Horvátország EU tag, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Észak-Macedónia és Szerbia tagjelölt. Koszovó pedig benyújtotta tagsági kérelmét. A mostani budapesti megbeszélésen 6 miniszter és 2 miniszter helyettes vesz részt. Megújult a Bajcsi Zsilinszky Kórház kardiológiai osztálya. A budapesti akut infarktus ellátás egyik kulcsfontosságú helyszíne, mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Budapesten. Takács Péter felidézte, a magyar kormány 2020-ban a koronavírus járvány alatt indított egy kórház felújítási programot, amely az Egészséges Budapest programon túl további támogatásokat biztosított az egészségügyi intézményeknek. Az Egészséges Budapest programban 133 milliárd forintot költöttek 2016 óta a fővárosi egészségügyi intézményekre. Ezen felül érkezett az új támogatás, amelynek keretösszege már a 100 milliárd forintot közelíti, közölte. Az államtitkár hozzátette, csak a Bajcsy-Zsilinszky kórházra 3,5 milliárd forintot költöttek. Végül az időjárásról. A középső ország részben is szakadozik, csökken a felhőzet, majd hajnalra egyes részeken, nagyobb eséllyel a keleti tájakon, köd, illetve réteg felhőzet is képződhet. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 3 fok között alakul, de a hóval fedett tájakon több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 3 és 7 fok között várható. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Ezen az estén is, ahogyan a múltkor már egy hónappal ezelőtt ígértem, amikor elkezdtük olvasni Ferenc pápának a Remény nem csal megkezdetű bulláját, amivel meghirdette az idei szent évet, most folytatni fogjuk ennek a bullának az ismertetését, a felolvasását, illetve a magyarázatát. Természetesen most is lehetőség van arra, hogy a kedves rádióhallgatók hozzászóljanak, hogyha szeretnének valamit kérdezni, vagy kiegészíteni, vagy a véleményüket elmondani, akkor hívják a 36-os körzetszám 510-es, 610-es telefonszámát. Az első négy pontjával ismerkedtünk meg ezelőtt négy héttel, és most folytatjuk az ötödik ponttal, aminek ez a címe, hogy a remény útja. Ebben a fejezetben a Szentatya, majd látni fogjuk, egy történelmi panorámát fog fölfesteni, részben az előzményekkel kapcsolatban, tehát hogy milyen korábbi szentévek voltak már, illetve még a szentéveket megelőzően milyen kegyelmi forrásokat kínált föl az egyház a hívek számára, illetve egy kicsit majd előrevetíti a tekintetünket a jövő felé is. Ahogyan a cím maga is mondja, hogy a remény útja, ebben kimondottan a zarándoklatról is szó lesz, mint fogalomról, illetve mint gyakorlatról, ami a keresztény emberek életéhez hozzátartozik. Kezdjük tehát a szövegnek az ismertetését. A remény és türelem eme összefonódásából világossá válik, hogy a keresztény élet olyan út, amelynek erőt adó megállókra is szüksége van, amelyek táplálják és erősítik a reményt, nélkülözhetetlen útitársunkat, amely megláthatja velünk a célt, az Úr Jézussal való találkozást. Tehát egy úthoz hasonlítja ezt az egész szent évet, nem véletlenül, hiszen majd, tehát ahogyan az egész évnek a mottója szól, ugye az a remény zarándokai, tehát mindenképpen zarándok, az úton van. És ez az, amit a Szent Atya itt is hangsúlyoz, hogy tulajdonképpen az embernek az egész új élete egy ilyen út, amelyben azonban szükség van, mondja, erőt adó megállókra. És az a mostani jubileumi szent év erre hívja fel a figyelmünket, hogy most ez legyen egy ilyen megálló az életünkben, amikor is megerősítjük újra magunkat, hogy tovább tudjunk haladni azon az úton, amelynek a végső célja az Úrral való találkozás. Tehát az egész emberi élet oda tart, hogy találkozzunk Jézussal, a mi mesterünkkel. Részben már itt a földön is bekövetkezik ez, de hát az igazi nagy találkozó az lesz majd, amikor színről színre találkozunk vele. Szent Atya így folytatja. Szívesen gondolok arra, hogy 1300-ban az első jubileum meghirdetését a népi jámborság által éltetett kegyelmi folyamat előzte meg. Tehát, hogy az 1300-as szent év, amelyet 8. Bonifác pápa hirdetett meg, ez egy olyan, mondhatjuk így, hogy alulról jövő kezdeményezés volt, tehát a pápa, amikor meghirdette ezt a szent évet 1300-ban, akkor fölismerte a népnek az igényét, tehát a keresztény népnek az igényét arra, hogy valóban szüksége van a népi jámborságnak egy ilyen lehetőségre, hogy Rómába elmenve, hiszen akkor ugye ez a szent év, ez kimondottan Rómára korlátozódott, csak ott lehetett elnyerni a jubileumi búcsúkat, tehát hogy Rómába elzarándokolva, és ugye akkor még nem álltak rendelkezésre a mai modern közlekedési eszközök, hanem ez valóban egy tényleges zarándoklat volt, ahol gyalog, esetleg szamárháton vagy kocsin lehetett közlekedni, de hát az egyszerű embereknek ténylegesen a gyaloglást jelentette. Tehát ez a népi igény megvolt, és a pápa ezt fölismerve hirdette meg. Viszont ez az 1300-as jubileumi szent év nem előzmények nélkül való, és most ezeket fogja sorolni majd a Szent Atya. Nem feledkezhetünk meg ugyanis azokról a különféle formákról, amelyeken keresztül a megbocsátás kegyelme bőségesen áradt Isten hívő szent népére. Tehát itt is a lényeg a megbocsátás kegyelme, tehát a szent évnek mindig ez a célja, hogy az ember kiengesztelődjön az Istennel, és lehetőleg embertársaival is, és most hoz egy konkrét példát. Emlékezünk például arra a nagy búcsúra, melyet Szent V. Celestin pápa engedélyezett azoknak, akik elmentek a Santa Maria di Collemaggio Bazilikába, L'Aquila városában. Ugye L'Aquila városa, ez az itáliai félsziget, az Apennin félszigetnek a keleti oldalán található. Egyébként csak zárójelben megjegyzem, hogy Szent V. Celestin pápa ebben a városban van eltemetve, tehát neki is ott van a sírja ebben a bazilikában, amelyet ő korábban, mint búcsújáró helyet engedélyezett. És ugye ez csak néhány évvel előzte meg az első nagy jubileumi búcsút, az 1300-as búcsút. Ugye 1294. augusztus 28-án és 29-én lehetett ezt a búcsút elnyerni. Ezt is idézi a Szent Atya. Tehát 4 évvel van korábban, mint a 8. Bonifác féle jubileumi búcsú. Ugye egyébként is ugye a pápaság történetében 5. Celestin volt az, aki megelőzte 8. Bonifácot a pápaságban, és ugye 5. Celestin az első pápa, akiről tudjuk, hogy a pápaságát úgy fejezte be, hogy lemondott a pápaságról, és utána választották meg 8. Bonifácot. Tehát 6 évvel 8. Bonifác pápa búcsúja előtt bevezette azt a lehetőséget, hogy valahová elzarándokolva, jelen esetben ebbe a L'Aquilai bazilikába, az emberek búcsút nyerhessenek. Az egyház tehát már akkor megtapasztalta az irgalom jubileumi kegyelmét. Tehát az Isten irgalmassága ezen a helyen, L'Aquila városában, a bazilikában, illetve hát ugye kimondottan augusztus 28-án és 29-én lehetett ezt a búcsút elnyerni 1294-ben. De ez sem előzmény nélkül, mert hogy ugye még korábbra visszamenve a Szent Atya idézi, hogy és még korábban 1216-ban harmadik Honorius pápa teljesítette Szent Ferenc kérését. Emlékezhetnek a kedves rádió hallgatók, hogy az előző adásban is emlegettük Szent Ferencet, most újra előkerül, talán nem véletlen, hogy a Szent Atya ennyiszer hivatkozik rá, hiszen a név, amit választott a pápaságban, az ugye pont a Ferenc, nyilván komoly lelki kapcsolatban, közösségben áll Assisi Szent Ferenccel. Tehát harmadik Honorius pápa teljesítette Szent Ferenc kérését, aki búcsút kért azok számára, akik augusztus első két napján meglátogatják a Porciunkula kápolnát. Ez a Porciunkula kápolna az, amely Assisi mellett található, ez a kis kápolnácska, amelyet annak idején Assisi Szent Ferenc kezdett el újjáépíteni, először arra gondolva, hogy az egyház megújítása azt jelenti, hogy ezt az elhagyatott templomot újjá kell építeni. És ugye ez az, ami fölé épült az Angyalos Boldogasszony templom Assisi mellett, ugye Assisi városa fönt van a hegyoldalban, ez pedig lent van a völgyben. És érdekes ennek a búcsúnak a sorsa, hogy valóban ez az első ilyen Porciunkula búcsú, amely ugye augusztus 1-2-án tartható ott, azonban a későbbi szentatyák ezt kiterjesztették, ahogyan a ferences rend egyre elterjedtebbé vált, igény volt arra, hogy máshol is elnyerjék ezt a búcsút, úgyhogy a ferences templomokban általában mindenhol megünneplik a Porciunkulának az ünnepét. Én magam is tudom, mivel hogy voltam plébánosi tegerben a Nagy Boldogasszony templomban, amely ugye korábban a ferences rendnek a temploma volt, és régen nagyon komoly nagy búcsú volt a Porciunkula búcsú, ahová másonnan is, még a felvidékről is érkeztek. Hát sajnos ez a búcsú járás, mint olyan, az eléggé megcsapant az utóbbi időben, de azért a Porciunkula búcsúnak a hagyománya, az továbbra is él itt Egerben is, a ferences templomban. Tehát ez is egy ilyen előzmény, ugye látjuk 1216-ban következett ez be. De van még korábbi, illetve hát igen, még korábbi előzmény is, amitre hivatkozik a Szent Atya. Ugyanezt mondhatjuk a Santiago de Compostellai zarándoklatokról is. 1122-ben ugyanis második Kallixtus pápa engedélyezte, hogy jubileumot tartsanak azon a kegyhelyen, valahányszor Szent Jakab ünnepe vasárnapra esik. Tehát az azt jelenti, hogy nem tudom, hát átlagosan 7 évente, de hát nem egészen, mert a szökőívek azok közbeszólnak. A lényeg az, hogy rendszeresen, amikor június 25-e, vagyis Szent Jakab apostolnak az ünnepe, az vasárnapra esett, akkor Santiago de Compostellába különleges búcsúkat lehetett elnyerni a zarándokok számára. Jó, hogy a jubileumi ünnepségeknek ez a szórványos módja folytatódik, ez a szórványos, ezt idézőjelbe tették itt a bullában, és így Isten megbocsátásának ereje támogatja és kíséri a közösségek és az egyének útját. Hát itt megint megvan, hogy a támogatás és a kísérés, visszagondolunk a fejezet elejére, pontosan ezt hangsúlyozta ott is a Szent Atya, hogy erőt adó megállókra van szükség az emberi élet útján, és ezek a szórványos megjelenő jubileumok azok, amelyekben az ember valóban megtapasztalják az Isten megbocsátását, és ez erőt ad a további úthoz. Nem véletlen, hogy a zarándoklat minden jubileumi esemény alapvető eleme. Zarándoklat. Ugye az előbb is említettem, hogy a zarándoklat az, amikor az ember elindul. Tehát az egész életünk egy zarándoklat, és ezen a zarándoklaton belül megindulunk az Isten felé. És a zarándoklat az itt most szószoros értelmében kell venni, tehát amikor az ember tényleg kimozdul a megszokott helyéről, kimozdul az otthonából, kimozdul a hétköznapi életéből, mondhatjuk, hogy kimozdul a komfortzónájából, és áldozatot vállal, mert egy zarándoklat az mindig veszélyekkel is jár, bizonytalansággal jár, de a lényeg az, hogy el kell indulni. Tehát alapvető elem a zarándoklat, hogy kilépjen az ember az eddigi életéből. Az útrakelés sajátos jellemzője azoknak, akik az élet értelmét keresik. Igen, ez egy másik dolog, hogy amikor, amikor valaki az életértelmét keresi, akkor jó, most már nagyon sokszor annyi, hogy leül a számítógép elé, és bepötyögi a keresőbe, hogy életértelme, és akkor majd a mesterséges intelligencia ad neki valami választ. De egyébként ugye a korábbi időkben hát ismerünk nagy keresőket, akik tényleg elindultak, és fölkeresték a kornak a bölcseit, a kornak a tudósait, elmentek hozzájuk, de ha visszagondolunk az emberi kultúrának a legrégebbi emlékeire is, ugye ott is az örök életet keresve indul el Gilgames, hogy ezt megtalálja. Tehát igazából az ember számára mindig vannak alapvető kérdések, amik az életnek önmagának az értékeit és értelmét keresik, és ezért tényleg voltak a történelem során, akik megteszik ezt az utat, hogy valóban elmennek szent emberekhez, szent helyekhez tanácsot kérni, keresve életüknek az értelmét. Egyébként még a keresztény szentek között is vannak ilyenek, akik megindulnak, és valahol keresik a saját életüknek az értelmét. Most ha csak arra gondolunk, hogy ott van mondjuk Loyolai Szent Ignác, aki a sebesülése és a fölépülése után ténylegesen megy, hogy akkor most mit csináljon tovább, mi legyen az ő életének az értelme. Kapott már impulzusokat, ugye a szentek életének az olvasása, meg Jézus életének az olvasása révén, de még nem győződött meg róla, hogy jó, de akkor most mi az, amit nekem kell tennem, mi az, ami az én személyes utam, és akkor elmegy Manrézába, és akkor ott elmélkedi át az életét, és jut el oda, hogy mi is az ő életének a további értelme, mi a feladata, és hogy az egyházban is mi az ő küldetése. Tehát igen, nagyon sok ilyenről tudunk, és az zarándoklat, amikor az ember tényleg kimozdul otthonról, az mindig szembesít önmagunkkal, és tényleg fölhívja figyelmet arra, hogy keresnünk kell, hogy mi a mi útunk, mi a mi küldetésünk, mi az, amit az Isten nekünk szán. A gyalogos zarándoklat, folytatja a Szent Atya, sokat segít az elcsöndesedés, a fáradozás, a lényegre törekvés értékének újra felfedezésében. Hát igen, a gyalogos zarándoklat, ami talán most újra egyre inkább visszanyeri a megbecsülését. Tehát, hogy a gyalogos zarándoklat az, amikor az ember tényleg kiszolgáltatja magát a természetnek, kiszolgáltatja magát a társaknak, mert hogy az zarándoklatot hát meg lehet oldani úgy is, hogy az ember felül a repülőre, buszra, elmegy szent helyekre, és ezeknek is van értelme, tehát nem ezzel nem beszélek, nem arról van szó, de egészen más az, amikor az ember gyalog indul el, és akár, ha csak egy napig gyalogol, már az is a fizikai fáradtság révén szembesíti a gyengeségével az embert, szembesíti a korlátaival, és kérdéseket vet föl, hogy akkor ténylegesen mit kell csinálnom továbbiakban. Ha pedig ez a zarándoklat tovább tart, akkor még inkább megérzi az emberi esendőséget, és az ember kiszolgáltatottságát, az, hogy mennyire rászorulunk egymásra, egymás szeretetére, és mennyire rászorulunk az Istennek a segítségére is. Hát annak idején, mikor fiatal voltam, akkor én is lelkes zarándokként kispapként kétszer is végigcsináltam a Varsó Częstochowa zarándoklatot 1986-ban és 1987-ben. Ez egy kb. 300 kilométeres út, 10 nap alatt megy végig rajta az ember. A lengyeleknek megvannak a kitaposott ösvényei, hogy augusztus 15-ére, Nagyboldogasszony ünnepére megérkezzünk a Jasznagórára, a legnagyobb lengyelországi kegyhelyre, Częstochowába, és akkor ott vegyünk részt az ünnepi misén, és ott találkoznak az zarándokok, olyanok, akik néhány nappal kevesebbet gyalogoltak a közelebbi Krakkóból, vagy éppen akik három hetet gyalogoltak északról, Gdanskból vagy Poznanból. Tehát az egy óriási nagy találkozó volt, ott több százezer ember ott összegyűlt, ráadásul mindez ugye a Jeruzelszki féle szükségállapotot hirdetett Lengyelországban, ami még kicsit elnézést, hogy pikánsabbá tette a dolgot, mert hogy nem nézték a karhatalmi szervek jó szemmel ezeket a zarándoklatokat. Természetesen egyéb zarándok élményem is vannak, mert hogy utána mondhatom azt, hogy a szemináriumi képzésben, ahol voltam, 6 évet töltöttem Rómában, ott kimondottan benne van a programban a zarándoklatoknak a léte. Tehát legalább évente 2 zarándoklat volt a germanikus kispapok számára. Az egyik a tanév elején, amikor a Róma túl 30 kilométerre lévő villából, Szampasztóréból mentünk föl a Mentorellai kegyhelyre, ahová egyébként több szentatya is ellátogatott, egy gyönyörű szép hegy, hegytetőn lévő Mária kegyhely szentély, viszont már több száz méter szintkülönbséget kell legyőzni. Tehát, és akkor az ember hajnalba indult, és dél körül érkezett meg oda, tehát egy ilyen félnapos zarándoklat, illetve hát a 7 templomos zarándoklat Rómában, amikor szintén egy fél nap alatt, az mindig a nagybőt 5. vasárnapján volt, ugye a Germanikumból indultunk, és akkor végigvettük Rómának a 7 zarándok templomát, hogy az utolsó a Szent Péter Bazilikához érkeztünk meg az Úrlangyala imádságra, tehát délre. És ez azért ez egy komoly távolság, mert ez is egy olyan, hát nem tudom pontosan, egy 20-25 kilométer, úgyhogy ezt megtettük pár óra alatt, miközben minden templomban megálltunk imádkozni, és közben a Szent Lőrinc, a falakon kívüli Szent Lőrinc templomban még Szent Mise is volt számunkra. Tehát a zarándoklat az fontos, és későbbiekben is plébánosként is tapasztaltam azt, hogy a hívek szeretik a zarándoklatot. Mondjuk az idősebb generáció számára már ugye ilyen hosszú gyalogos zarándoklatot nem nagyon lehet tartani, mert fizikailag nem bírják, de akkor is jó az, hogyha az ember elmegy valahová zarándokon, akkor egy picit előtte álljon meg, hogy az utolsó részt azt már ténylegesen gyalogosan tegye meg. Hát persze ez eleve így van, mert mit tudom én, Mátra, Verebély, Szentkútra se engedik be a buszokat egészen a kegy templomhoz, hanem ott az utolsó néhány száz métert már azért mindenkinek gyalog kell megtenni. Na tehát a Szentatya fölhívja figyelmet a zarándoklatnak a gyalogos voltára, amely valóban segít az emberi gyengeségünknek, de ugyanakkor az értékeinknek és az egymásra utaltságunknak a fölfedezésében. És mielőtt folytatnánk, akkor most hallgassunk egy kis zenét. tisztelt hallgatók, a Szent Atya azt mondja, hogy jövőre, de tudjuk, hogy ez már nem a jövő, hanem ez az esztendő, tehát jövőre a remény zarándokai is régi és új utakat fognak bejárni, hogy mélyen megtapasztalják a jubileum élményét. Persze ez csak azokra vonatkozik, akik maguk is a remény zarándokaivá válnak, tehát akik vállalják azt, hogy ebben az esztendőben ténylegesen részt vesznek az egyháznak ebben a program sorozatában, amelyben óriási szabadsága van kinek-kinek, tehát bőségesen lehet választani a lehetőségek között. A maga a Szent Atya is sorolja, hogy ezen kívül magában Róma városában is lesznek hitútvonalak. Most ezt én sem tudom pontosan, hogy ezek mik, de egész biztos, hogy már ki vannak jelölve, tehát hogyha utána néznénk, akkor megtalálhatnánk azt, hogy melyek azok a városon belül lévő útvonalak, amelyeket bejárva az ember valóban a remény zarándokává válhat. Emellett ugye sorolja, hogy például a katakombák és a hét templom felkeresésének hagyományos útvonalai mellett. Tehát, hogy a katakombák és az előbb említett hét templom, tehát hogyha fölidézünk, akkor csak mégis soroljuk föl, hogy melyik az a hét templom. Most én abban a sorrendben mondom, ahogy mi jártuk be annak idején, tehát mivel hozzánk a Collegium Germanicum et Hungaricumhoz a Santa Maria Maggiore volt a legközelebb, ezért ott kezdtük, tehát a Santa Maria Maggiore, utána a falakon kívüli Szent Lőrinc, a Santa Croce in Gerusalemme, a Lateráni Bazilika, majd utána a Szent Sebestyén, ez már kint van Rómán kívül, katakombáknál, utána volt a falakon kívüli Szent Pál Bazilika, és végül a Szent Péter Bazilika. Tehát ez a hagyományos hét templom, ez most is él, tehát valaki ezt végigjárja, ez lehet egy búcsúi program, illetve a katakombáknak a felkeresése, amely ugye összekapcsol bennünket a legősibb keresztény, római keresztény generációkkal. És hát ezek mellett lesznek egyéb úgynevezett hitútvonalak, amelyek, hát gondolom, hogy a belvárosban lévő híres templomok, illetve hát a szenteknek a sírjainak a fölkeresése, hiszen tudjuk, hogy Rómában nagyon sok kiváló szentnek található a sírja magában a belvárosban is, tehát akár Néri Szent Fülöp, Loyolai Szent Ignác, Lelisi Szent Kamil is, meg lehetne sorolni őket tovább. Illetve hát nagyon sok szentnek, ha nem is a sírja, de az erekjei is megtalálhatók ezekben a templomokban. Folytatja a Szent Atya, hogy az egyik országból a másikba való átlépés, mintha megszüntetnénk a határokat, a Szent Atya nagyon szereti a határok megszüntetésének a gondolatát, az egyik városból a másikba való áthaladás, szemlélve a teremtett világot és a műalkotásokat, lehetővé teszik, hogy tapasztalatokkal és különféle kultúrákkal gazdagodjunk, hogy magunkba fogadjuk azt az imádság által egységessé vált szépséget, amely arra késztet, hogy hálát adjunk Istennek az általa végvedett csodákért. Hú, ez egy nagyon, nagyon gazdag mondat. Tehát ugye egyrészt, hogy átlépve határokat. Tehát itt föltételezi azt, hogy nyilván az eleve az, hogy nagyon sokan fognak menni magába Rómába, olyanok, akik nem Olaszországból indulnak útnak, és akkor szükségszerűen határokat kell átlépniük, de ugye más helyeken is föl lehet keresni, majd erről is lesz szó, ilyen búcsúnyerésre kijelölt helyeket, templomokat, és ott is meg lehet tenni azt, hogy nem a saját országomba látogatok el, hanem máshová. És akkor azt is mondja, hogy ha csak egyik városból a másikba megyünk át, már az is olyan gazdagodást jelent az embernek. Miért? Azt mondja, szemlélve a teremtett világot. Tehát ez főleg akkor valósul meg, hogyha az ember gyalogosan zarándokol, vagy kerékpárról mondjuk, amikor azért tényleg szembesül a teremtett világnak a szépségével. Ugye Radnóti óta tudjuk, hogy ki géppel száll fölébe, annak térképet állj, bár azért egy jó repülőút, hogyha az ember az ablaknál kap helyet, és kinéz, akkor is rácsodálkozhat a teremtett világra. Tehát ez nincs kizárva, de sokkal nagyobb az élmény akkor, hogyha az ember a bőrén tapasztalja a teremtett világnak a hatásait, ez pedig akkor, hogyha tényleg gyalogosan megy a harmatos mezőkön, vagy éppen szembe egy naplementével, amikor tényleg rácsodálkozhat arra, hogy milyen gyönyörű ez a világ, milyen szép. De hozzáteszi a Szent Atya azt is, hogy és a műalkotásokat szemlélve. Tehát, hogy ne menjünk el ezek mellett sem szótlanul. Tehát amikor az ember zarándokol, akkor tartsa nyitva a szemét, és hagyja azt, hogy hasonl rá a környezet. Egyrészt a természet szépsége, másrészt pedig mindazok a műalkotások, amelyeket az ember tett hozzá az Isten teremtett világához. Tehát, hogyha elmegyünk akár egy szép útszéli kereszt mellett, vagy éppenséggel áthaladunk egy gyönyörű kisvároson, amiben olyan harmónia található, és mit tudom én, a tisztaság, vagy az embereknek a kedvessége az, ami megérint bennünket, bármi. Tehát, hogy igenis vegyük észre útközben a szépséget, a természeti szépséget, és az épített örökségünket, a műalkotásokat. Ez egyben, mint egy felszólítás arra, hogyha az ember elmegy Rómába, akkor ne csak idézőjelbe szenteskedjen, bár itt bármelyik templomba megyen Rómába, első osztályú műalkotásokkal találkozik, hanem vegye észre ezeknek a szépségét, és én azt mondom, hogy ebbe belefér az, hogy menjen el múzeumba is, mert nézze meg az ottani kultúrát. Visszaemlékszem arra, hogy amikor a Szent Atya itt járt utoljára ugye Magyarországon, akkor mi is felutaztunk a kispapokkal Budapestre, és akkor éppen hát nem messze az Oktogontól volt a szállásunk, és mentünk azokra a rendezvényekre, találkozási lehetőségekre, ahol a Szent Atya megjelent, ugye nyilvánvaló, hogy azokra, amikre mi tudtunk menni, és mivel volt szabad idő is közben, ezért például lehetőséget teremtettünk arra, hogy megnéztük az akkor éppen a Szépművészeti Múzeumban lévő Csontvári kiállítást, amikor összeszedték, amit csak lehetett Csontváritól, és egy helyen lehetett látni azokat a csodálatos képeket, amelyek egyébként hát leginkább Budapesten vagy Pécsen láthatók, de most együtt voltak. Tehát és óriási élmény volt. Tehát egy ilyen, ez is egy szent zarándoklat volt, mentünk a Szent Atya nyomában Budapesten egyik helyszínről a másikra, ugyanakkor pedig megragadtuk azt a kulturális lehetőséget, ami pont abban az időben egyedülálló volt Budapesten. Na tehát erre is buzdít bennünket a Szent Atya, hogy igenis a természet, a teremtett világ és a műalkotások révén gazdagodjunk, mondja a Szent Atya, gazdagodjunk különféle kultúrákkal. És magunkba fogadjuk azt az imádság által egységessé vált szépséget, amely arra késztet, hogy hálát adjunk érte az Istennek. Amikor ezekről a dolgokról beszélek, akkor itt elsősorban tehát a keresztény kultúrának a gyökereit, a szépségét, a megjelenési formáit kell magunkba szívni, de hát hála Istennek Európában bármerre megyünk, ez mindenhol megvan, hiszen az elmúlt 2000 év keresztény kultúrája az annyira rányomta a bélyegét az európai épített, meg festett, meg stb. Módon készített városképre, hogy mindenhol találkozhatunk vele is. Ami a lényeg, hogy mindebből fölfakadjon az embernek a szívében a hála az Istennel szemben. Hogy hálát tudjunk mindezekért adni az általa végbe vitt csodákért, amit egyrészt a teremtéssel, másrészt az emberi képességen keresztül megjelent ebben a világban. Így folytatódik a bullap. A zarándokutak mentén és a Rómában található jubileumi templomok a lelkiség oázisai lehetnek, ahol hívő utunk felfrissülhet, ihatunk a remény forrásaiból, s mindenek előtt a kiengesztelődés szentségéhez járulhatunk, ami elengedhetetlen kiinduló pontja a megtérés valódi útjának. Itt most külön a templomokra hívja föl a figyelmet, amelyek utunkbe esnek, és amely amellett, hogy valóban eltölthet bennünket csodálattal, de ugyanakkor hozzáteszi azt is, hogy mégis a legfontosabb funkciója, idézőjelben, a templomnak, hogy a kiengesztelődés szentségéhez járulhatunk. Tehát, hogy amikor egy templomba bemegyünk, akkor ott el tudjuk végezni a szentgyónásunkat, és ezáltal a megtérésünk valódi útjára tudunk lépni. És a Szent Atya most egy gyakorlati dolgot is rögtön hozzátesz. A részes házakban különös gonddal készítsék fel a papokat és a híveket a gyónásra, és különösen figyeljenek arra, hogy a hívek elvégezhessék személyes gyónásukat. Tehát ez az egyik nagyon fontos, elengedhetetlen része a Szent Évi, a jubileum évi megújulásnak, hogy az ember nagyon komoly, mély szentgyónást végezzen, és ugye ezt meg kell oldani. Tehát ez különösen fontos feladata, ugye itt említi a papoknak, hogy föl kell készíteni a papokat a gyóntatásra, a híveket pedig a szentgyónásnak az elvégzésére. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban fog-e majd megjelenni külön valami kis füzetke. Én el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb ez megjelenik, és akkor ugyanúgy, ahogyan a jubileumi év megnyitására kiadtak egy külön liturgikus könyvecskét, ami alapján kellett elkészíteni a helyi egyházakban is a Szent Évnek a megnyitását. El tudom képzelni, hogy ezzel kapcsolatban is fog majd ilyesmi megjelenni. Mihelyt tudok róla, akkor természetesen szólni fogok, hiszen a következő hónapokra is még lesz mit olvasni ebből a bullából. Külön is szeretném felhívni erre a zarándoklatra a keleti egyházak híveit. Most a Szent Atya hozzájuk fordul, itt a következő részben kimondottan a keleti egyházaknak a képviselőihez fordul, mégpedig ugye látva azt, hogy ugye két csoportra oszlanak, ugye különösen azokat, akik már teljes közösségben vannak Péter utódával, ugye ezek az unitus egyházak, azok, amelyek a történelem során az utóbbi néhány száz évben csatlakoztak, vagy visszatértek a Szent Atyával való egységre, úgy, hogy közben megőrizték ugye a saját hagyományaikat, kultúrájukat, keresztény vallásos megnyilvánulásaikat. Nekik, akik Krisztushoz és az egyházhoz való hűségükért oly sokat szenvedtek, gyakran életük végéig, azt kell érezniük, hogy különösen szívesen látják őket itt Rómában, amely az ő anyjuk is, és meg annyi emlékét őrzi jelenlétüknek. Tehát őket különösen is hívja a Szent Atya Rómába, hogy ezáltal is még inkább kifejeződjön az egység. Egyébként pedig a Szent Atyának valóban igaza van, tehát Rómában és környékén nagyon sok olyan emlék található, amely ugye visszavezet bennünket még a keleti egyházszakadás előtti időkben, illetve hát ami azóta is, amikor megjelentek az unitus egyházak, akkor kerültek be Rómába. Gondoljunk csak arra, hogy például hát ott van Szent Józsefátnak a sírja a Szent Péter Bazilikában. A katolikus egyház, mely gazdagodott ősi liturgiáikkal, teológiájukkal, atyáik, szerzeteseik és teológusaik lelkiségével szeretné szimbolikusan kifejezni befogadásukat és ortodox testvéreik befogadását egy olyan korban, amelyben ők már a keresztút zarándok útját járják, mert gyakran kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, szent földjeiket, ahonnan az erőszak és a bizonytalanság biztonságosabb országok felé űzi őket. Most a Szent Atya különösen a közel-keleti keresztényekre gondol, hiszen az ottani katolikusok, keleti rítusú katolikusok azok, akik valóban szenvednek azokban a háborúkban, amelyek akár a korábbi öbölháborúk voltak, vagy éppen a mostani izraeli és gázai konfliktus, vagy éppenséggel a szíriai polgárháború, és hát ahol, vagy akár Egyiptomban is, ahol néha föl tüzelik ellenük az ottani nem keresztény lakosságot, és akkor bizony pogromokat hajtanak ellenük végre. Tehát igen, nem mindenhol olyan békés azért a keleti kereszténységnek a helyzete, mint például itt nálunk Magyarországon, ahol szépen békességgel élünk együtt görög katolikus testvéreinkkel, és nem kell nekik sehová sem menekülniük. A Szent Atya persze, ahogy hallottuk, nem csak az unitus egyházakat hívja meg, hanem az előbb már kimondta ezt is, hogy az ortodox egyházakat is meghívja Rómába. Számukra annak reménye, hogy szereti őket az egyház, mely nem fogja magukra hagyni, hanem kísérni fogja őket, bárhová is mennek, még erősebbé teszi a jubileum jelét. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, egyébként pont az előbb hallottuk a hírekben is, hogy a Hungarian Helps, most nem reklámot akarok csinálni nekik, de valóban nagyon sokat segít ezeknek az üldözés alatt lévő keleti keresztény testvéreinknek is. És mielőtt belekezdenénk a következő részbe, most újra hallgassunk egy kis zenét. Rádióhallgatók, a következő pont, a hatodik pont, ezt nem fogom úgy szóról-szóra felolvasni, mert ennek a témája az kevésbé lelki téma, hanem a Szent Atya itt ebben a hatodik pontban foglalja össze egyrészt az előzményeket, tehát hogy mi vezetett a mostani jubileumi szent évhez, illetve hogy hogyan is fog ez a szent év kezdődni. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy ez egy program, ismertetés, de kezdődik azzal, hogy ugye a 2025-ös szent évnek mindenképpen előzménye volt, ugye a 2000-es jubileumi szent év, amely egészen különleges volt, hiszen ugye ezredfordulóra esett, és ugye Krisztus születésének a 2000. évfordulóját is ünnepeltük ebben az esztendőben. Aztán beszél arról, hogy 2015-ben, nem sokkal a megválasztása után, ő maga is szent évet hirdetett, amelyben az Isten irgalmasságának arcát kívánta fölmutatni, ugye ez az Isten irgalmasságnak az éve volt, és utána kicsit előre tekint a Szent Atya, hogy most ezután következik a mostani Szent év, ami ugye egy rendes szent év, tehát a 25 évente megrendezendő szent év, viszont már előre utal arra, hogy 2033-ban ugye a megváltásnak, vagyis az Úr szenvedésének, halálának és a feltámadásának lesz a 2000. évfordulója, és előre vetíti, hogy valószínűleg ebben az esztendőben is egy újabb szent évet fog hirdetni az egyház. És utána pedig azokról a dolgokról beszél, ami tulajdonképpen már a múlt. Azért mondom, hogy a múlt, mert hogy az előző hetekben, hónapokban ez már megtörtént, hiszen a Szent Atya szépen leírja a menetrendjét annak, hogy hogyan is kell a szent évet megnyitni. Ő maga ugye elrendeli, hogy december 24-én a Szent Péter Bazilikában nyitassék meg a Szent Kapu, és ezzel kezdetét veszi a rendes jubileum, tehát december 24-én, utána december 29-én a Székesegyházában, a Lateráni Szent János Bazilikában kell megnyitni a kaput. Utána azt is hozzáteszi még, hogy ebben az esztendőben november 9-én lesz egyébként ennek a templomnak, tehát a pápán székesegyházának a fölszentelésének az 1700-as évfordulója. Utána január 1-én a Szűzanyi Istenanyaságának ünnepén a Santa Maria Maggiore templomnak a Szent Kapuját nyitották meg, és végül január 5-én rendelte el, hogy a falakon kívüli Szent Pálnak a kapuját is megnyitsák, és utána ugye ez a három kapu, a Lateráni, a Santa Maria Maggiore-nak és a falakon kívüli Szent Pál bazilikának a kapuját, azt majd 2025. december 28-án vasárnap zárják be, és végül majd igen, és majd a végén 2025. december 28-án fejeződnek be mindenhol, és 26. január 6-án vízkeresztkor zárják be a Szent Péter Bazilika Szent Kapuját is. Közben ugye elrendeli azt is, hogy december 29-én a vasárnap az összes székesegyházban és társszékesegyházban a megyés püspökök is nyissák meg a szent évet, méghozzá oly módon, ahogyan kiadták ezt a szertartás könyvet, ennek a felhasználásával kell lesz megtenni, tehát a megyés püspökök a székesegyházaikban, a társszékesegyházakban megfelelő személyek kijelölésével. A lényeg az, hogy ezek, amit, ahogy mondtam, tulajdonképpen már megtörténtek, tehát a szent év már elkezdődött. A Szent Atya fölhívja a figyelmet arra, hogy ezt mindenki igyekezzen komolyan venni, tehát egyébként én is ezt mondom, elkezdődött, és már egy jó hónapja tart a szent év, de kiki a saját gondolataiban, a saját életének a megtervezésében vajon bevette már a programok közé az, hogy valamiképpen ehhez a szent évhez csatlakozni kell, méghozzá úgy, ahogyan azt a keresztény életállapotunk megengedi. Tehát aki teljes közösségben van a katolikus egyházzal, annak be kell kapcsolódni ebbe a remény zarándoklai mottójú szent évbe, tehát el kell indulni, tehát mindenképpen el kell zarándokolni valahová, ahol szent évi búcsút lehet nyerni. Tehát lehet ez a saját egyházmegyénkben, ugye itt megvannak Magyarországon azok a templomok, amelyek a búcsúnyerésnek a lehetőségeit biztosítják, a jubileumi búcsút, a Magyar Kurikulumon ez szépen föl van sorolva, itt az Egri egyházmegyében az Egri főszékes egyház az, ahol ezt el lehet nyerni. Ugye, aki járt mostanában arra, az láthatta, hogy tényleg december 29-e óta ott áll a nagy jubileumi kereszt, ugye a gönciaknak a keresztje az oltár mellett. és ez emlékeztet mindenkit, aki arra jár, hogy ez most egy különleges év. És az isteni irgalmat, az Istennek a szeretetét, azt meg kell ragadni, amit az egyház most biztosít számunkra ezekkel a szentévi búcsúnyerési lehetőségekkel. Tehát ez a hatodik fejezet a Szentatya bullájában ezzel foglalkozik tulajdonképpen. A lényeg az, hogy ezt az évet mindenki igyekezzen úgy megélni, hogy ez számára is valóban jubileum legyen, valóban szabadulás, szabadulás a bűnöktől, új életkezdése, és így tovább. És majd innen folytatjuk a hetedik ponttal, ugye, aminek a címe a remény jelei, és akkor itt a Szentatya több olyan dolgot fog felsorolni, amely konkrétan fölhívja figyelmet, hogy mi mit tehetünk azért, hogy a világ megtapasztalja ezt a szent évet, és valóban, mint egy jóbel évet, egy jubileumi évet tudja fölismerni a világ az egyház szolgálatán keresztül. De ezt majd, ha minden igaz, akkor 4 hét múlva. Addig is elköszönök a kedves rádióhallgatóktól, akik még továbbra is a Szent István Rádiót hallgatják, azoknak jó vételt kívánok, akik nyugovólat élnek, azoknak jó pihenést, és mindenkinek nagyon jó és sok kegyelemmel gazdag szent évet, jubileumi évet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!